Jézus Lukács evangéliumában található, a tékozló fiúról szóló példázatának irodalmi feldolgozásaiból olvasunk verseket. Az utókor a példázatnak hol az elveszett fiú, hol meg a tékozló fiú címet adta, és már ez is természetesen értelmezés kérdése. Attól függ, ki hová teszi a hangsúlyt, miben látja a példázat lényegét. Az ember elveszettségében, vagy inkább tékozlásában, abban, ahogyan lassan herdálja, rombolja, tékozolja vagyonát, Istentől kapott kincseit. A jézusi példázat tartalma jól ismert. Az elveszett fiú, avagy tékozló fiú nem akarja kivárni apja halálát, hanem kikéri tőle örökségét, és ezzel a zsebében elhagyja a szülői házat. Idegen országba vándorol, ott eltékozolja örökségét, míg semmije sem marad, majd ezután méltatlan munkát vállal, és zsidó ember létére disznópásztor lesz. Szabad akart lenni, de az idegen földön szabadság helyett csak magány, szégyen, nyomorúság várta. Egyetlen vágya maradt, hogy legalább a moslékot ehesse a disznók vájójából. Végül nyomorúsága mélypontján elhatározásra jut. Visszafordul útjáról, és bűnbánatra készen hazatér. Atya pedig kitörő örömmel fogadja vissza. A példázat, vagy parabola, másik két társával az elveszett drachma és az elveszett juh mesével együtt Isten és az ember bensőséges kapcsolatáról szól, jelképesen, de nem általánosságban, hanem konkrétan úgy, amint ez a kapcsolat éppen a legmélyebb válságban van, és hát penge élen táncol. A példázatbeli apa modellje annak az Istennek, aki feltétel nélkül elfogadja, magáénak fogadja, visszafogadja az embert, ha hozzá közeledik, akár mennyire bűnös is. Elfogadja abban a mocskos ruhában, amiben épp hozzáérkezik, már pedig tudjuk, a ruha a Bibliában a jellemet jelenti. Hát elfogadja Isten, és azon nyomban igaznak ismeri el őt. Ezt szimbolizálja a tiszta ünnepi ruha, amelyet a példázatbeli apa a fiára ad. Igaznak tekinti őt, már megtérése, hazatérése első pillanatától. Már akkor, amikor maga az ember, a jelleme, hát az még egy fikarcnyit sem változott. Ahogy Ábrahámról is olvassuk, Pál apostolnál olvassuk ezt, hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált. Elhitte Isten ígéreteit arról, hogy ő neki fia lesz, és hogy e fiú által, valamilyen utóda által nyer áldást a föld minden népe, és így tovább, tehát hitt Istennek, és erre Isten nyomban igaznak fogadta előtt. Noha, Ábrahám jelleme még ugyanolyan volt, mint amilyen korábban. Az isteni szeretet tökéletes ingyenességének példázata tehát a tékozló fiú. Jézus példázatai közül ez érzékelteti legmélyebben és legmegrázóbban, hogy micsoda és mennyire fölülmúl mindent, minden emberi elképzelést. Az a megbocsátó irgalom, amivel Isten a bűnnel halálosan megsebzett ember felé fordul. Hát bizony nem véletlen az, hogy az új szövetségben ezt a példázatot kizárólag csak Lukács közli. Ugyanis ő az egyetlen bibliai szerző, aki pogány származású volt, már pedig a megtért és keresztény élet pogányok másképpen élték meg és értették meg az evangéliumot, Isten kegyelmét, mint a választott nép tagjai. mert amikor a megváltó Jézus Krisztus eljött a földre, hát akkor a zsidók elvileg már évszázadok óta ismerték őt valamilyen szinten, hiszen a proféciák már ősidők óta jövendöltek róla, a messiásról. Leírták, szinte körül tapogatták az Istentől megígért messiást, jellemét, személyiségét, minden vonását, a szolgálatát, áldozatát, áldozati halálát, de még a föltámadását is. Meg Istennek a benne, az ő áldozatában megjelenő mérhetetlen kegyelmét. Ez mind benne volt a proféciákba. A pogányok ellenben mindezt nem tudták. Nem ismerték a kegyelem, az irgalom, a bűnbocsánat, a szabadulás, a menekülés, a megváltás emberileg felfoghatatlan csodáját. Úgyhogy megtérésükkor mindezek előzmény nélküli és vadonatúj dolgok voltak a számukra, és döbbenetes élményként, villámcsapásszerűen érte őket. Megkockáztatnám, ez is az egyik oka lehetett annak, hogy az apostolok cselekedetei elbeszélései szerint az ősegyház, Pál és társai evangélium hirdetése sokkal több gyümölcsöt hozott közöttük, a pogányok között, mint saját néptársaik a zsidóság körében. Nos hát, a pogány gyökerekkel rendelkező Lukács egyebek között Jézus példázatán keresztül is ezt a saját személyes élményét, ezt a váratlan, ezt a felfoghatatlan kegyelmet igyekszik valamiképpen érzékeltetni. Mit is tulajdonképpen? A kegyelem botrányát. A kegyelem botrányát, mert a kegyelem az botrány. Nem természetes, nem igazságos, hanem botrányos. A Biblia alapkijelentése az, hogy a bűn zsoldja halál. Ennyi. A bűn zsoldja halál. Így Isten igazságossága azt jelenteni, hogy az ember ezt kapja, halált, amit megérdemel. A bűnös ember halált. Ez az igazságos. A kegyelem meg pont ennek az ellentétét jelenti. Azt, hogy az ember nem azt kapja, amit megérdemel, hanem valami mást, valami jobbat. Nem a halált, amire méltó, hanem az életet. Isten ezt adja annak, aki kéri, igényli, elfogadja tőle. Azt adja, ami egyáltalában nem jár az embernek. Visszafogadás az égi atyai házba, és örök élet. Na jó, kérdezik sokan, de akkor miként marad meg Isten mégis igazságosnak? Hát úgy, hogy az ember bűntartozását azt nem csak úgy elsumákolja, hanem mégis megadja valaki az ember helyett. Az ember helyett valaki, aki valóságos ember, és valóságos Isten, Isten fia, az ember Jézus Krisztus, ő adja meg ezt a kereszten. Márpedig ugye Isten kétszer ugyanazt a bűnt természetesen nem bünteti, nem. Tehát így maradhat Isten igazságos, miközben irgalmas és kegyelmes az emberrel. Hát ez a kegyelem botránya, és erről szól a tékozló fiúnak a parabolája. De hogy most már az irodalomra térjek, Jézus példázatai közül a magyar irodalomban ezt dolgozták fel legtöbben. Pilinszky, akitől több ilyen témájú verset is ismerünk, egyet ma be is mutatok, tehát Pilinszky így ír az Egy lírikus naplója című művében, idézem, valamennyien tékozló fiúk vagyunk, azzal a különbséggel, hogy egyesek az atyai háztól eltávolodó, míg mások már a visszavezető úton járnak. Aztán a Kő és kenyér című prózai gyűjteményében így folytatja a gondolatot. Ezt is idézem. A tékozló fiú története nem egyes bűnösök története, hanem az egész emberiségé és minden emberé, minden vágyunk, ami a legmélyén nem az Istenre való tökéletes ráhagyatkozást tartalmazza, lényege szerint távolodást jelent az atyai háztól, és minden lépésünk legyen az bármi, amit az Istenre való hagyatkozás vágya vezérel, az lényege szerint mindig közeledés. Legtöbben olyan tékozló fiúk volnánk, akiknek távolodó és közelítő léptei hetenként, naponként és nem egyszer óránként váltják egymást azon a bizalmi úton, ahol választanunk kell kő és kenyér között. Így tehát Pilinszky. A magyar írók és költők világnézetüktől függetlenül hát rendkívülien vonzódtak ehhez a bibliai témához, aminek a fő oka az lehet, hogy a parabola értelmezési lehetőségeinek a sora szinte végtelen. Feldolgozta Pilinszkyn kívül Juhász Gyula is, aki írt verset is, novellát is a tékozló fiúról, sőt novella, vagy hát próza kötetét, gyűjteményes próza kötetét is ezzel a címmel adták ki, hogy tékozló fiú. Azután feldolgozta Vas István, Hajnal Anna, Mécs László, Szabó Lőrinc, Rába György, és még sokan mások. Hol az apa és a fiú szakítására tették a főhangsúlyt, hol a fiú visszatérésére, máskor tékozlásának a részletezésére, vagy a otthon keresésére, és ez mind benne is van valóban az alaptörténetben. Ott rejlik. Na persze a művészek önmagukat, ön sorsukat látták a tékozló fiúban, aki így az ő létértelmezésük örök társa és modellje lett. És hát ez az, ami közös a feldolgozásokban lényegében, ez a saját magukra vonatkoztatás. És még valami, a hagyomány, az atyai házzal szimbolizált hagyomány örök érvényének a megkérdőjelezése. Bizony a tékozló fiú versek zöme az perbe száll Jézussal, az ő irgalmas atya képével. Perbe száll ezzel. Hatalmas költő volt Szabó Lőrinc. Ateistának vallotta magát, igen határozottan, ateistának, de hatalmas költő mégis. No, ő két költeményt is írt a bibliai parabola ihletésére. A tékozló fiú csalódása című versben a maga, mint fiú, meg a költő fejedelem Babits Mihály életre szóló mester és atya, tehát a kettejük viharos, fájdalmas kapcsolatát ábrázolta a bibliai történet két főszereplőjében. A másik, a tékozló fiú című költemény pedig egy ízig-vérig ateista vagy ateistának feltűnni akaró biblikus vers. Érdekes. Benne az élet lényege nem más és nem több, mint az idő. Életem az idő, írja. Életidőm itt a földön, ez az élet, és nem több. Ha ez az idő elfogy, az élet, minden nemű élet véget ér, hisz nincsen más élet, csak az, ami e földön adatik. Az ember minden vagyona, kincse, sőt, az ember maga, az idő, írja Szabó Lőrinc. Ő pedig, a költő, ő maga a tékozló fiú, aki az élet idejét tékozolja el, akár akarja, akár nem. Erről szól a vers, csak hogy a végén kiderül, hogy a valódi tékozló, Szabó Lőrinc szerint, mégis valaki más, az Isten. Méghozzá a nem létező Isten. Ez a nem létező Isten az, aki őt eltékozolja, úgymond, aki megfosztja őt idejétől, azaz életétől. Miközben nincs. Na hát képtelenség, ugye? Hát persze, de ne csodáljuk, mert minden ateizmus bizony ilyen vagy hasonló elemi logikátlanságba és abszurdumba torkollik végül. Mindazonáltal a vers az nagyon jó a maga módján. Nagyon jó vers. Hosszú, de nagyon érdemes végigolvasni, szívből ajánlom is minden kedves hallgatómnak. De most csak egy részletet idézek fel belőle. Szabó Lőrinc, Tékozló fiú. Részlet. Mi vagyok inkább, mint ő idő? Mi jelenti tisztában az életet és a halált? Egy darab idő vagyok, az a tartam, melyet a sors a testembe zárt. Az életem, az időm, ez a pénzem, ez az egyetlen igazi vagyon. Én vagyok, míg tart, és én fogyok el, ha utolsó fillérét kiadom. Mégis szórom, tékozlom szakadatlan, s irtózva látom a vég nyomorát. Minden perccel csak nő a veszteségem, s figyelmeztet, hogy jön, ha nincs tovább. Hát döbbenetes sorok, döbbenetes életszemlélet. Az élet idő, és semmi más, de a befejezés az még döbbenetesebb, utolsó verszak. Tékozló fiú vagyok, mégis az fáj, ő fáj, aki a kincset bízta rám, tékozló fiú. Úgy érzem, hogy engem tékozol el az Isten, az apám. Nos hát most akkor lássuk Pilinszky János a Tékozló fiú keresése című versét. Pilinszky katolikus ember volt, egyszerre méhitű, ugyanakkor nyugtalan, beteg, erősen depresszióra hajló ember, kételyektől gyötört, örök istenkereső ember. Egész életében, felnőtt életében Istent kereste mélyen, kétségbe esetten, elveszetten. Ez a Tékozló fiú keresése, amit mindjárt elmondok, ez sem optimista vers, és nem olyan, mint a jézusi példázat a maga jó végével, ugye, happy endjével. A költemény a fiú szüleinek a párbeszéde igazából. Pilinszky János, a Tékozló fiú. Itt lakott, kétségtelenül. Látod? Látom. A mi fiunk. Ülj az ablakba, nézd a házakat, aztán a szobát, falakat, a jégveremnél hidegebb éléskamrát, mosdóhelyet. Most pedig induljunk haza. Az evangéliumi példázat jól végződik. Az apa visszafogadja fiát. Pilinszky versében nem ez a helyzet. Ez a történet, ahogy a cím is jelzi, keresés, megtalálás nélkül. Legalábbis a költő nyitva hagyja a lehetőségeket. Lehet, hogy a fiút azért nem találják szülei, mert már tovább vándorolt. Lehet, hogy már nem is él. És lehet, hogy már hazafelé indult, csak elkerülték egymást az úton, és így tovább. Az édesapa itt a versben nem csak a kapuban várja a fiát naponta, nem csupán elébe szalad, amikor távolról megpillantja, mint ahogy Jézus példázatában, nem ezt teszi ez az apa, hanem az édes anyával együtt elindul, hogy megkeresse őt. Egyébként Pilinszky, aki az apokrif című hatalmas, óriási nagy létösszegző költeményébe is belevonja a tékozló fiú motivumát, tehát az apokrifről van szó, ott sem csak apáról beszél, hanem öreg szülőkről. A fiú, aki maga a költő, ő az, aki az apához és az anyához próbál visszatalálni. De hát reménytelenül. Nem tud. Tehát a tékozló fiú keresésében ők ketten, a szülők, apa, anya, ők folytatnak párbeszédet. A költemény szervező elve láthatóan a szándékolt homályosság és töredékesség. Noha a történet lényege oda képzelhető a szavak mögé, azt már azonban nem tudjuk meg, hogyan találtak rá a szülők egyáltalán fiúk odujára. Sőt, még az sem derül ki, hogy a rövid versnek mely mondatát mondja az apa, és melyiket pedig az édesanya. Nyilván ez nem is fontos igazából, mert a lényeg az, hogy már csak a gyereküknek a nyomaira bukkannak a nyomorúságos tanyán. Ő maga már tovább állt, ki tudja hová. Induljunk haza. Ez a végszó. A vers azzal zárul, hogy a szülők felhagynak a kereséssel. Felhagynak. Hazatérnek, hogy a rideg jégverem helyett tovább őrizzék az otthon melegét. Várják vissza az elveszettet. Persze, ez csak az egyik lehetőség. Nem kizárt, hogy a fiú mindörökre elveszett, legalábbis a számukra. De ők mégsem tehetnek más. Tovább bíznak benne, hogy talán mégis visszatér egyszer. De hát, hogyha így lesz is, a fiú majd csak akkor tér vissza, a tapasztalat ezt mutatja. Csak akkor, ha már a legmélyebb mélységbe, a disznók vájójáig jutott az élete, mint az evangéliumban. Csak akkor tér vissza, nem előbb, nem. Tékozló fiúk és lányok vagyunk mindannyian. Van, aki még az út disznók közé vezető felénél tart. Van, aki hosszú ideje ott tanyázik, s lehet, tán ott is ragad a vájúban örökre. És van, aki már útban van hazafelé, az atyához, Istenhez. De a tékozló fiú nem pusztán egyéneket szimbolizál. Egész Európát is jelképezi. A modern embert, aki elhagyta Istent, és a tőle 2000 évvel ezelőtt kapott kincs az evangélium birtokában, az élet örömhírének birtokában, azt meghamisítva, azt eltékozolva. Hát kérem szépen, lába alá vetette, és fegyverrel meghódította a világot, ahelyett, hogy megnyerte volna az irgalom és a szeretet kincseivel. Hát ennek a levét isszuk ma. Elég kinyitni a tévét, a rádiót, hogy világos legyen. Ez a tékozló fiú, Európa, hát bizony jócskán eljutott már a disznók vájójáig. De úgy tűnik, mindmáig sem undorodott meg a mosléktól. Nem fordult vissza útján. Isten pedig vár, még mindig vár. Várja vissza az ő fiát, Európát. És ki tudja, meddig? Meddig? Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom, szentírási témák a költészetben, Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Terefere.